Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön. Szeretettel kérem, hogy mobiltelefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a következő héten nem lesz nyilvános gyülekezeti alkalmunk, amiatt, hogy a templomban, a gyülekezeti teremben gyermek evangelizációt fogunk tartani hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délután 4 óráig. Azonban annak ellenére, hogy nem lesz gyülekezeti alkalmunk, azt kérjük a testvérektől, hogy kiki a maga csendességében hordozza ezt az alkalmat, mindazokat, akik részt vesznek, mindazokat, akik szolgálnak a gyermekek között, hogy Isten igéje célhoz érkezhessen. Lehetséges Isten kegyelméből kaptunk némi támogatást, így azt szeretném különösen is a testvérek szívére helyezni, hogy akik az anyagi okok miatt nem jelentkeztek volna eddig, vagy úgy érzik, hogy nagyon sok az a költség, ami az alapköltsége ennek a hétnek, azok gondolják újra, és jelentkezzenek, valamilyen módon fogunk tudni mindenkinek segíteni. Tehát a jelentkezés továbbra is nyitva van, részleteket majd később. Szeretnénk, hogyha aki anyagi okok miatt nem jött volna eddig, az meggondolná magát. Köszönjük mindazon testvérek munkálkodását, akik az elmúlt héten javítgatták, szépítgették környezetünket, takarították templomunkat, és imádság áldozatát, akik ilyen módon is hozzájárultak gyülekezeti életünk színvonalához, megmaradásunkhoz és szolgálatunkhoz. Végül együtt és közösen adunk hálát az Úrnak Dobrovics Erika testvérünkkel együtt azért, mert 4 év munka melletti tanulás után sikerrel és szépen diplomázott és szerzett hitoktatói oklevelet. Isten áldja meg az ő elhatározását és szolgálatát is az elkövetkezendő időben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, minnyájunknak őriző, megtartó pásztora. Szeretett testvéreim, a következőkben hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések egy újabb nagy fejezetbe visznek el bennünket, amelyben a hitvallásunk a sákramentumokról tanít bennünket, azt, hogy mi mit és hogyan gondolunk a sákramentumokról.
Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jó téteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sakramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sakramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnéli Krisztusnak a keresztván való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sakramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztván történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sakramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy mi a teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sakramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 2, úgy mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját.
Kedves testvérek, kértek helyünkről fennállva, folytassuk Isten tiszteletünket imádsággal. Mennyei édesatyánk, olyan nagy a te irgalmad és kegyelmed, amelyet fölfogni sem vagyunk képesek. Hiszen miközben a te mennyei ajándékod az élő és igaz hit, amelyet fölgerjesztesz ígéd és szent lelked által a mi szívünkben, mégis tudod azt, hogy bennünk ez a hit oly sokszor meggyengül, oly sokszor elveszti erejét, de dicsőítünk téged, aki mindezeket tudva adott hitünknek erősítésére, és rendeled annak megmaradására a sákramentumokat, amelyekkel helyesen élve, ami hitünk erősödik, veled való kapcsolatunk élő marad. Köszönjük te neked azt a nagy kegyelmet, amellyel jó előre láttad és eleve elrendelted mindazt, amire nekünk szükségünk van és lesz. Hadd kérjünk most téged, gerjeszted ezt az hitet a mi szívünkbe, ígéd és szent lelked által a mai délelőttön is. Engedd, hogy akik nem hisznek, azok végre bizalommal adjanak neked igazat, és könyörülj meg rajtunk, akik hiszünk, hogy meghallva a te szavadat, elcsendesedve előtted alázattal, megtehessük mindazt, amire ígéd által ma hívsz és tanítasz bennünket. Hiszen a mi hitünk megmaradásának kulcsa nem csak a sákramentumokban rejlik, hanem a hétköznapokban, az engedelmességben, az előtted való megalázkodásban, amelyek által részesülünk bűneink bocsánatában, részesülünk lelkiismeretünk felszabadulásában, részesülünk a te kegyelmedben. Kérünk mindezeket az ajándékaidat, közöld velünk, hozzál, juttassál bennünket olyan állapotba, amelyben ez ajándékokat tőled át és elvehetjük. Így őrizz és tarts meg bennünket ebben az órában, és ezután is. Amen. Helyünket foglaljuk most el, és heti zsoltárunkat, a 81. zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. A 81. zsoltárunknak az énekes könyvünkből az első versét fogjuk énekelni, valamint a 10-től a 12. versig terjedő szakaszát. Örvendezzetek az erős Istennek.
Örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket, szép énekeket Jákob Istenének. Néked ne legyen Istened, de egyedül én, csak engem tisztelj, senki más ne félj, nevemet becsüljed. Én vagyok neked, Istened egyedül, énségben téged, én megtartalak, és kihozalak Egyiptom földéből. Tarts föl csak szádat, és megtöltöm bőven. Menten meglátod, hogy nagy bőséggel lesz az eledel csodálatos képen.
Kedves testvérek, Isten igéjét az Ószövetségből, napi kijelölt szakaszunkból, Józsué könyvének 22. fejezetéből olvasom. Józsué könyvének 22. fejezetéből, az első verstől a 8. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor összehívatta Józsué a rúbenieket, gádiakat és Manassé törzse felét, és ezt mondta nekik: megőriztétek mindazt, amit Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok a szavamra pontosan úgy, ahogyan megparancsoltam nektek. Nem hagytátok el testvéreiteket hosszú időn át mind a mai napig, hanem hűségesen megtartottátok Istennek, az Úrnak parancsát. Most már nyugalmat adott Istenetek az Úr testvéreiteknek, ahogyan megígérte nekik. Azért most menjetek vissza sátraitokba, arra a földre, amelyet nektek adott birtokul Mózes, az Úr szolgája Jordánon túl. Csak nagyon vigyázzatok arra, hogy megtartsátok azt a parancsolatot és törvényt, amelyet Mózes, az Úr szolgája parancsolt nektek. Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő útjain járjatok. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljátok teljes szívvel és teljes lélekkel. Azután megáldotta és elbocsátotta őket Józsué. Ők pedig elmentek sátraikba. Manassé törzse egyik felének Mózes adott örökséget Básánban, a másik felének pedig Józsué adott testvéreik között a Jordánon innen, a nyugati oldalon. Ezeket is elbocsátotta Józsué a sátraikba, és megáldotta őket. Ezt mondta nekik: menjetek vissza sátraitokba sok szerzeményetekkel, igen sok jószággal, ezüsttel és arannyal, rézzel és vassal, meg igen sok ruhával. De osszátok meg testvéreitekkel az ellenségtől szerzett zsákmányt. Kedves testvérek, Józsué könyvének egy szép eseménye tárul a mai ige szakaszban fel előttünk, amikor a zsidó nép honfoglalásának gyakorlatilag a végét írja le nekünk. Józsué elbocsátja Rúbenieket, Gádiakat és Manassé törzsét. Önmagában talán nincs ebben semmi különös, de ha elolvassuk az előzményeket, akkor annál inkább. E történésnek, amiről ma olvastam, a megértéséhez a kulcs Mózes 4. könyvének 32. fejezetében található, és ott olvasható e történésnek az előzménye. Ott arról olvasunk, hogy a puszta felől, a 40 év eltelte után, Kánaán felé igyekvő zsidók közül ez a három törzs még a Jordánon túl eső területen gyakorlatilag otthonra talált. Voltak ott is idegen népek, amelyeket Izrael legyőzött, és a három törzs valójában azokat a területeket alkalmasnak látta arra, hogy ők ott letelepedjenek. Ezek a törzsek ugyanis állattartó törzsek voltak. Elmentek Mózeshez, és elmondták neki szívük vágyát. Mózes először nagyon radikálisan reagált erre az ötletre, és ellenállt annak, hogy megtegye azt, amit a három törzs képviselői tőle kértek. Mózes ellenállásának olyan oka volt, ami szintén reális oknak tűnt, nem Mózes napi hangulata volt az oka annak, hogy nem akart ennek a kérésnek eleget tenni. Attól félt ugyanis Mózes, hogy ha ez a három törzs a Jordánon innen most letelepszik, akkor megbomlik a 12 törzs egysége, ami ott a 40 éves pusztai vándorlás alatt szépen összeállt, és ha megbomlik ez az egység, az Mózes látása szerint lehetetlenné fogja tenni azt, hogy átkelve a Jordánon végbe menjen a honfoglalás. Mózes el is mondja nekik, hogy volt már erre precedens, amikor először dél felől Kánaán földje határához jutottak, és a hazatérő kémek között nem volt egységes látás afelől, hogy szabad-e Kánaán földjére belépni vagy sem. És mivel a kémek különbözőképpen nyilatkoztak, a nép szíve megrendült, elbizonytalanodtak, és ezután vezette őket Isten, mint egy büntetésképpen 40 esztendőre a pusztába. Szóval Mózes úgy látta, hogyha ez a három törzs most itt marad, nem kell át velünk a Jordánon túlra, akkor ez el fogja venni a többiek bátorságát, és talán nem fogják elfoglalni a nekik ígért országot. Mózes, lássuk ezt világosan, nem attól óckodott, hogy ez a három törzs a Jordán keleti oldalán telepedjen le és ott lakjon, hanem attól óckodott Mózes, hogy mikor kerül erre sor. Rúben, Gád és Manassé törzsének harcosai éppen ezért Mózes előtt egy eskütés fogadalmat tettek, ami arról szólt, hogy ezen a területen, amit ők kértek maguknak, megépítik a juhaklokat, megerősítenek városokat, ahol hátrahagyják szeretteiket, gyermekeiket, és ezután elmennek a harcosaik, és részt vesznek a többiekkel a Jordánon túli területek meghódításában. Gyakorlatilag Mózes hozzájárult ehhez a döntésükhöz, és így is történt ez a dolog, csak ezt már Mózes nem élte meg, hiszen Mózes a Jordánt már nem lépte át Izrael törzseivel. Ma Józsué könyvében arról olvasunk tehát, hogy miután véget ért a honfoglalás, tehát a Jordánon belüli törzsek is elfoglalták a helyüket, Józsué otthonába indítja e három törzsnek a harcosait. Nem csak dicséri őket hűségükért, fogadalmukhoz és elhatározásukhoz, meg az adott szavukhoz, meg a nép többi részéhez, hanem egyúttal inti is őket, hogy noha most a Jordánon túlra távoznak, ne hagyják el az Urat. Szeressétek az Urat, mindenben az ő útján járjatok, mondja Józsué. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, szolgáljátok teljes szívvel és lélekkel, mert a mi Urunk a Jordánon innen, meg a Jordánon túl is egy és ugyanaz. Tőletek is ugyanazt várja, tőletek is ugyanazt követeli, és ha ott is lesz közöttünk a Jordán folyama, ti maradjatok csak meg hűséggel, ami Urunk és Istenünk mellett. Annak ellenére, hogy földrajzilag különböző helyeken élünk, azért a mi ügyünk, az Úr ügye közös marad. Az Urunk, az Úr mindannyiunké marad. Tartozunk neki azzal, hogy megtartsuk parancsolatait, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy szívvel és lélekkel szolgáljátok és szolgáljuk őt. Kedves testvérek, sajátos dologra kapunk e történetből ezen a mai napon világosságot. Méghozzá az egyéni ügyek és a közös ügy helyes viszonyára Isten népe között. Azt gondolom, hogy amikor az Istennel való viszonyunkról gondolkozunk, akkor mindannyiunkra jellemző az, hogy legtöbbször csak egyéni viszonyban gondolkozunk. Úgy tudnélik, hogy én és Isten. Szokás mondani, mert így is van, hogy individualista korban élünk. Bár azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az individualizmus mindig is jelen volt, van és lesz minden ember életében, a társadalmi életben is, és ennek oka a mi bűnös természetünk. Az individualizmus ugyanis azt jelenti, hogy önmagunk körül forgunk. A világra, a másik emberre, a körülöttünk lévő eseményekre így tekintünk, hogy mindig mindennek magunkat helyezzük a középpontjába. Önös érdekeinkből indulunk ki, és az önös érdekeinket mindig a legelső helyre soroljuk. A legtöbb hívő ember, tehát Istennel is, ilyen individualista kapcsolatban van. A legtöbb hívő ember elfeledkezik arról, hogy valójában Istenhez tartozni azt jelenti, hogy egy családba élek. Egy családba kerülök be. Méghozzá egy olyan családba kerülök be, mindenki, aki hitre jut, amelynek vannak már, és lesznek még tagjai rajtam kívül is. Egy atya van ennek a családnak, a mennyei atya, de ennek a családnak voltak és vannak már tagjai, és lesznek még tagjai rajtam kívül is. Mivel Az individualizmusunk, az önmagunk körül való forgásunk miatt hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Sokszor az Istennel való kapcsolatunk is csak a saját ügyünkről szól. Arról, hogy mit akarok én kapni Istentől. Arról, hogy hogyan fogok én célba érkezni. Olyanok vagyunk sokszor Istennel, testvérek, mint ahogyan az a több gyermekes családokban elő szokott fordulni, hogy egy-egy gyermek ki akarja magának az édesanyát vagy az édesapát sajátítani, hogy ő csak az enyém. Hát sokszor ilyenek vagyunk mi is Istennel, hogy hajlamosak vagyunk és lennénk Istent kisajátítani magunknak. Sok hívő ember élete forog elsősorban emiatt a gondolkozásmód miatt önmaga körül. És hogy tévedésbe ne essünk, hiszen talán azt mondhatjuk, hogy hát az ilyen emberek nyilván itt sincsenek közöttünk, hát mi mégiscsak itt vagyunk ebben a lelki családban, a közösségben. Hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy sokszor, még amikor közösségben vagyunk is, csak a magunk dolga, saját hasznunk izgat bennünket. És sokszor ez is csak addig, amíg meg nem kapjuk. Kiki gondoljon csak vissza Isten népével, a gyülekezettel való kapcsolatára, annak az alakulására, és ha őszinték vagyunk, akkor talán meglátjuk az életünkben azokat a szakaszokat, amikor úgy éreztük, hogy amire nekem szükségem van, megkaptam, most egy kicsit szünetelhet a közösség. A továbbiakban el vagyok én jól, egyedül Istennel. Ez az ószövetségi történet, testvérek, emlékeztet bennünket arra, hogy saját hívő sorsunkat Isten népe sorsának vonulatában kell értelmezzük és éljük. Szokták mondani, kérdés, hogy hisszük-e azt, hogy Isten népe úton lévő nép. Testvérek, a gyülekezet Isten népének az a része, amely hozzánk a legközelebb esik, nem a célba érkezettek közössége. A gyülekezet az úton lévők közössége. Mi haladunk, vagy haladnunk kellene mindannyiunknak a végső cél, méghozzá a mennyei hon felé. Sokan vannak, akik összetévesztik a dolgokat, és azt gondolják, hogy a gyülekezet a végső cél. Sokan vannak, akik éppen emiatt sokszor csalódásuknak is hangot adnak, amiatt, hogy a gyülekezetben nem találják meg a mennyországot. Testvérek, a gyülekezet Isten úton lévő népe, amely halad a végső cél a mennyei hon felé. És ha valaki azt mondaná nekem, hogy ez csak egyfajta idealista álmodozás, amivel áltatjuk egymást, hadd mondjam, hogy a mi hitünk szerint ez a realitás. De nem csak az a realitás, hogy úton vagyunk, nem csak az a realitás, hogy a mi célunk nem itt a földön van, hanem a mennyben, hanem az is realitás, hogy ebbe a célba Isten népének közössége egyszerre fog megérkezni. Nemrégiben olvastuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelét, és talán emlékeznek még a testvérek az első levél 4. fejezetének 15. verseire, ahol az apostol azt mondja a tesszalonikaiaknak, azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. A tesszalonikai hívők ugyanis úgy gondolkoztak, hogy ha megjelenik az Úr, nyilván azoknak lesz szerencséjük, bemenetelük a mennyei honba, akik élnek. És akik már meghaltak, hát azok sajnos úgy jártak, nem mehetnek be a mennybe. Hát a mi kísértésünk ennek pont az ellenkezője. Mi sokszor gondoljuk azt, hogy akik már előttünk jártak a hitben, ők már otthon vannak, jól érzik magukat, mi meg itt gürcölünk a földi életbe, és talán soha nem érünk célba. Testvérek, akár így, akár úgy gondolkozunk, a Szentlélek Pál apostol által nyilvánvalóvá teszi, hogy a mennyei honba együttesen fogunk megérkezni. Ők sem minket, mi sem őket nem előzzük meg. A honfoglalás Isten országában egyszerre fog megtörténni. A végbemenetel előtt azonban Isten népének együtt kell haladnia. Pontosan azért, amit Mózes olyan bölcsen és jól látott. Azért, mert bátorítanunk kell egymást, azért, mert erősítenünk kell egymást, azért, mert meg kell, hogy vigasztaljuk egymást, és azért is, és ezt hadd húzzam most különösképpen is a mai napon alá, mert nekünk együtt kell harcolnunk. Testvérek, Izrael népének honfoglalása nem a dicsőséges és győztes hadsereg hazatérése volt Kánaánba. Az a honfoglalás arról szólt, hogy ott harcolni kellett. Sok és nehéz küzdelem várt Izrael népére. Isten népének is van harca ebben a világban, egészen addig, amíg a mennyei hont el nem érjük. Az egyházról sokféleképpen beszél a teológia tudománya, az egyházban élő hívők seregét, a teológia tudománya úgy nevezi, hogy ezek a harcolók. A harcolók, akik itt a földön harcolják a harcukat. A gyülekezetnek, az egyháznak egy és közös útja az, amire Isten a mai felolvasott ige szakasz által mindannyiunkat egyen-egyenként emlékeztet. Az az igazi nagy kérdése ennek az ige szakasznak hozzánk, hogy mi ezen az úton éppen hol járunk, vagy hol nem járunk. Mert talán abban nem tévedek, hogy a jelenlévő testvérek mind úgy vallanának magukról, hogy mi Isten népe vagyunk. De hadd kérdezzem meg ez alapján, az ige alapján, hogy te hol jársz ezzel a néppel, vagy hol nem jársz Isten harcoló népével együtt. De sokan válnak le ettől a néptől, integetve Isten harcoló népének, mert ők maguk már megtalálták a nekik tetsző helyet és pozíciót ebben a világban. Kezdetben sokszor halljuk még az ilyen egyre távolabbról integető testvérektől, imáinkban veletek vagyunk. Aztán később már ezt sem halljuk, mert annyira távol kerülünk egymástól, hogy már ez a szó sem jut el hozzánk. Testvérek, sokszor úgy akarunk többhöz jutni ebben a földi életben, hogy közben spórolunk a családon, a család, a lelki család közös útján és harcain. De szeretném eszetekbe juttatni és elétek idézni azt, sokszor úgy akarunk többhöz jutni, hogy közben spórolunk a lelki családon, a család közös útján, és nyilvánvaló a család közös harcain. Pedig, és erre hadd emlékeztessem a testvéreket, Istennek ez a családja hordozott és szült bennünket. Mert a gyülekezet ezen a földön a szülő asszonynak a képe. Isten a gyülekezet által és a gyülekezetben szül újonnan bennünket, embereket, ahol hirdettetik az ő igéje, és ő munkálkodik a lélek által. Testvérek, nincs senki, aki hitre jutott volna, úgyhogy ne állna mögötte Isten népének egész családja és egész gyülekezete. Milyen szomorú, hogy mi később úgy akarunk többhöz jutni, hogy ezen a családon kezdünk el spórolni. Hogy ennek a családnak az életében nem akarunk részt venni. Hogy nem akarunk a közös úton járni, a közös harcokban részt venni. Vajon, testvérek, nem az Úrtól vesszük el azt, amit a népével való közösség vállalásunk hiánya által akarunk megnyerni? Vegyük tudomásul, hogy akinek Isten családja nem kell, és ne áltassuk magunkat, annak maga a család fő nem kell. Mert ez a család elválaszthatatlan a család főtől. Sőt, hadd mondjam így fordítottan is a testvéreknek, Isten is elválaszthatatlan a gyülekezettől. Ne gondolja senki azt, hogy Isten nem jó atya. Aki leáll velünk buksizgatni, s hagyja, hogy a családdal az történjen, ami történik. Testvérek, meg kellene végre értenünk azt, hogy Isten atya. És ez azt feltételezi, azt jelenti nagyon konkrétan és egyértelműen, hogy Isten család fő. Isten családban gondolkozik. Hiába próbáljuk mi Istent kisajátítani. Isten nem lehet kisajátítani. Vajon, amikor Isten családját nem veszük komolyan? Vajon, amikor a harcokból hátralépünk? Vajon, amikor célba érkezetten lemaradunk, akkor nem magától az Úrtól maradunk el? Vegyünk ma példát Rúben, Gád és Manassé törzsének harcosaitól. Legyünk és maradjunk csak ott, ahol Isten népe ma is úton van, harcokkal, küzdelmekkel a mennyei hon felé. Bátorítalak benneteket, hogy harcoljunk együtt azokért, akik még nem látják a mennyei hont. Harcoljunk együtt azokért, akik még nem tértek meg. Imádkozzunk értük együttesen, hirdessük nekik az evangéliumot együttesen, hívjuk, segítsük őket Isten családja felé. Bátorítsuk egymást. Ne hagyjuk el egymást. Mert valójában így és csak is így töltjük be mi is azt a parancsot, amit Józsué adott. Szeressétek az Urat, mindenben az ő útján járjatok. Tartsátok meg parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, szolgáljátok teljes szívvel és lélekkel. Testvérek, ennek a parancsnak a betöltése az, hogy én, egyéni hívő, a családban maradok. A család többi tagjával együtt szeretem az Urat, és az ő útján járok. Megtartom a mi közös atyánknak a parancsolatait, ragaszkodok hozzá, és őt szolgálom szívvel és lélekkel, ahogyan a család többi tagja is. Holnap fogjuk olvasni János levelének első fejezetéből, a harmadik fejezetből, a 13. verstől 17. versig terjedő szakaszt, de hadd olvassam most a testvérek előtt föl, ahol János az igazi testvéri szeretetről beszél. Arról, ami Isten családjában jelen kell, hogy legyen. Mit ír János? Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gondolkozzunk el, vessük majd össze holnap, ezt a szakaszt elolvassuk, azzal, amit ma Józsué könyvéből tanulhattunk és tanulhatunk, az igaz testvéri szeretetről, ahogy a három törzs harcosai mennek, és együtt harcolnak a többiekkel mindvégig, egészen addig, amíg egyszer elő nem áll Józsué, és azt nem mondja nekik, hogy most fölszabadítalak benneteket. Most, hogy vége a küzdelmeinknek, vissza és hazatérhettek ti is az örökségetekbe. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg, együtt vagy-e még Isten népével azon az úton, amelyen Isten vezeti az ő népét. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hiszitek-e, hogy azáltal, amiről lemondunk másokért, sokkal több áldás forrása lehet az életünk. Hiszed-e ezt? Ne feledjétek Ruben, Gád és Manassé harcosainak példáját, hanem legyünk az ő követőik Isten népe között, Isten családjában. Legyen egy és közös a mi harcunk az Úrért, mindaddig, amíg be nem megyünk a mennyei örökségünkbe. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva, a 445. dicséretünket kikeresve, annak első, valamint negyedik és ötödik versét énekeljük. A 445. dicséretünk első, valamint negyedik és ötödik versét énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem!
Szólsz hozzám, Istenem, s én választom.
elhallva helyünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Sokszor nevezünk téged mennyei édes atyánknak, miközben elfeledkezünk arról, hogy egy nagy családnak vagyunk a tagjai, akiket egyszerre is hozzánk hasonlóan teljességgel szeretsz, mennyei édesatyánk. Bocsáss meg nekünk, hogy mi magunk is olyan sokszor esünk az öncés, az önmagunk körül való forgás kísértésébe és bűnébe. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor önmagunk sorsán, a magunk jóllétén, saját életünk áldásán kívül semmi nem érdekel bennünket. És azt is bocsáss meg nekünk, hogy noha olyan régóta tanítasz, még mindig nem értjük, hogy te családfő vagy, aki áldásaidat a te családodnak adod. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy megtaláljuk helyünket a te családodban, hogy visszataláljunk ebbe a családba, hogy legyünk egymásnak boldogítói, bátorítói, hogy tudjuk egymást szeretni a te parancsolatod szerint, és hogy tudjunk ennek a világnak a forgatagában együtt harcolni, hirdetve a te igazságaidat, hirdetve az evangéliumot. Kérünk téged, Úrunk, hogy tegyél egyen-egyenként bennünket családot hasznos tagjaivá, akik hordozzák a te dicsőséges arcodat együtt a többiekkel. Engedd, hogyha elszakadtunk volna ettől a közösségtől, most belátásra jussunk és visszatérjünk te hozzád. És azoknak közösségéhez, akik téged szeretnek. Rázzál föl bennünket, ha képzelgünk és mást gondolunk. Így bennünket kérünk most különösen egy testvérünkért, aki az elmúlt héten esett át műtéten. Állj mellette, és tartsd, ha megteszik, hogy életüket reád bízzák. Juttass el bennünket újra és újra annak meglátására, hogy mi miénk. Taníts meg fölfedezni, és boldogsággal átélni a továbbadást. Kérünk téged így, taníts bennünket gondolkozni anyagi javainkról, erőnkről, időnkről, mindarról, amit kegyelmedből oly gazdagon nekünk adtál. Vezess bennünket a te utadon, Urunk, mint családot, és formálj bennünket is, ezt a mi közösségünket is, egyre jobban élő és dicsőséggel harcoló közösséggé. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, Jézus Krisztusért, mennyei édesatyánk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünk zárásaként a 451. dicséretünket énekeljük. A 451. dicséretünk 4 versét, az első verse így kezdődik: Száma nincsen, Uram.
Rajta mi reszted?